Ben a jól fűtött bírói szobában nagy aranyláncát levetette, s kényelmes, sötétvörös bársony zubbonyt vett fel talárja helyett. És mindezt igazán oly fürgén, hogy még inkább az a benyomásom támadt, hogy csak mímeli ő az öregembert, s főként féloldali, béna féle mozgása nem lehet igazi. Egy szóval úgy látszik, olykor örömét leli benne, ha tisztes és köhécselő aggastyánnak, a sírhoz közel álló embernek nézi a világ. És a nála eltöltött idő alatt még csak növekedett ez az érzésem, mert friss volt, fürge és kitűnő vendéglátó. S noha én lehorgasztott fejjel, álmos és üres lélekkel ültem párnázott puha karszékében, és csak valahol messze, mélyen és elrejtőzve éreztem lesben állani bánatomat, ez őt semmiben se zavarta. És megvallom, egy idő múltán magam is, mintha felfrissültem volna általa. Mindenféléről beszélt, csapongva, vidáman. Nolám bizony, hogy elmúlik felettünk az idő. Benne vagyunk az adventben megint, kezdte mesélni. Csak hát, micsoda más élet volt az ilyenkor az előtt. Azt hiszi, nyakig ültem a munkában, ahogy itt. Régen szünetünk volt már. És már most mit gondol? Nem boldogabb be az olyan ember, aki azt csinálhat, amit akar? Hát most nem azt teszi? Kérdeztem szórakozottan. Ilyen független ember, mint az elnök úr. Én független? S rám sandított huncut szemeivel. Hogy volnék én független, édes uram? Megrendelésre ítélni. Azt nevez ilyen függetlenségnek, baronet. Nem értem az elnök urat, feleltem ekkor tétován. Minthogy sehogy se voltam képes elhinni magamnak, hogy csak ugyan értem. Nem érti, nem érti. Illetve, hisz ez természetes is, ön az ilyesmit megérteni soha se fogja. És tudja-e, hogy ennek mi a legfőbb oka, ször? Csak is az, de meg ne haragudjon ezért, csak is az az oka, hogy ön annyira gyerekes természet. Már mondtam ezt önnek a múltkor is, emlékezzék szavaimra, hogy ön voltak épp egy világtól elrugaszkodott álmodozó. És ennyi az egész. És már most akármennyit nevetgélt is eközben, lehetetlen volt észre nem vennem, hogy volt azért hangjában valami gyengéd árnyalat is. Kinevetett, s én mégis úgy éreztem, mintha simogatna. Tudom, hogy gyerekes vagyok, feleltem néki szomorún, s megint azzal a különös elfogódottsággal, mintha apámnak tennék vallomást. Persze, hogy az, ismételte, s úgy lehet, most már keményebben is és gúnyosabban. Az állam érdekében hozott ítéletekben hogy ne lenne igazság, mikor ezek a hatalom perei? És ön ezt tudja? Kérdeztem elszörnyedve. És megint nem akartam hinni a fülemnek. Hát oly ostobának tart ön engem, baronet. És a szemei csillogtak. Szóval én azelőtt, advent első hetében már hol kódorogtam valamerre, micsoda szálerdőkben, s micsoda vadászkastélyok vendég egyanánt, hol itt, hol ott. S persze, az erdőre hajnalban megy ki az ember, s mire jól átfázva visszakerül, már várják is a finom reggelivel meg az itallal. A szekéren egy szarvasbika, mi egymás, ami éppen akad. S azzal neki teljes erővel. Megkezdődött ám az ivás. No, de a danulás is. S csak azt látta volna, milyen boldog volt ez a népség. De mondok valamit, még én magam is. Ami pedig már nagyobb szó, édes uram. És nagyot pattintott az ujjával, és én elámulva figyeltem a szemében nékem oly érthetetlen életörömét, és ő persze ezt is észrevette rajtam azonnal. Kell ám tudni ezt is, azt is, nem olyan egyszerű az élet, mondotta vidáman. Csak ezt persze megint nem értheti az ilyen ember, aki ennyire nagyra törő. Hát annak néz engem az elnök úr. Hogy annak nézem-e? Nem értem, uram. Hát annyira nem ismeri saját magát, baronet. Márpedig az ilyen embernek még minden, ami e világon van, vagy amit az nyújtani akar, mindaz neki még csupa bánat, mert kicsinyli, s ezen felül még mindene is a bánat, mert azt szereti legjobban. Ezt vegye csak tudomásul, uram. Hát ennyire ösmersz, emeltem rá a szemeimet. Na de nehogy azt higgye, egyet-mást mi igyekszünk azért itt is pótolni, uram. S most olyasmit fog látni, büszke lehet rá, amivel vajmi kevés ember büszkélkedhetik-e hazában. S már indult is a szekrénye felé. Most pedig ide nézzen. De mintha még elgondolkozott volna valamin. De tudja-e, Sir Edward, ezt én most miért mutatom önnek? Fordult újra felém. Nem fogja kitalálni, uram, mert én minden gyerekessége ellenére is igen kedvelem önt. No látja, most már ezt is tudja tehát. Tette hozzá kissé bosszúsan, aztán gyors mozdulatokkal szedte le a szekrény óriási lakatját, s az ajtaját szélesen kitárta előttem. S amit ott láttam, oly csodálatos volt, oly rendkívüli látvány. Gyönyörű, mélyen aranyló butéliák a téli nap ragyogásában. Pecsételt porcelánpalackok katonás rendben, s persze mindegyiken az évszám. Apró, remekbe készült, faragott hordócskák. S ő már is elkezdte magyarázni. No látja, ugye? A mennyisége is mindegyiken rajta van ám. Nehogy eltévesszük a mértéket. Viszont erre, tetszik tudni, gondolni se kell. Annyira ki van zárva. Mert erre vigyázunk. És tudja, ide tárgyalás után szépen bejön az ember. Persze az ajtót is jól bezárom magam után. S akkor hát utánam az árvíz. Mert itt aztán igazán nem gondolok semmire többé. Azt hiszi, gondolok, eszembe se jut. Mert mit kell nekem akkor a tárgyalások, vagy akármi kolera, az ítéletek meg a halál? Erről a szent helyről ki legyen mindeneféle rekesztve. Mert ide aztán be nem teszitek a lábatokat. Nem, a mindenit neki. Nincs az a két lábú, s ha szoknyájában bizakodik, még úgy se. Mert ez az édenkert, jelentette ki, s az utolsó szavaknál valami különös, mondhatni félelmes bizalmassággal hajolt a fülemhez. Ez az édenkert, mondta megint, s ez már szinte susogás volt. És nézze, magyarázott aztán buzgón hajladozva, s kiemelve egy-egy palackot a helyéről. Látja, uram, ez ám az igazi, a ritkaságok hercege, burgundi, no de szikkasztottám, a nyála csorogna tőle, ha megkóstolná. Csak hogy ebből nem adhatok sajnos, mert lehetetlen, s a tulajdon zsugoriságán nevetett. Ez pedig ebben az apró hordócskában, ha éppen tudni kívánja, spanyolaszú. No de mondhatom a legfinomabbja, s ezek itt oldalt, mármint a tartalék. Áhítat, édes uram, mivel hogy ezek javarészben mind francia borokám, s mindegyik más-más évjáratú persze. Csak aztán nézze meg például ennek a színét. No mit szól hozzá, baronet? Nézze, milyen hideg és tiszta, milyen kegyetlen ez a bor. S amellett zöld arany, ami a legremekebb. Viszont épp ez a nyugodt bor úgy odavágja magát, fiatal úr, nincs az a tüzes színű vörös. Ez viszont rajnamenti, szó sincs róla, szalmázott bor ez is, de ma már nekem nem igen ízlik. Annál jobban ez a másik. S már most mit gondol, mi fán terem ez? A szőlőfán, édes uram. No de sose törje rajta fejét, úgy se találja ki a fajtáját, mivel hogy igazi ritkaság. Ez tokai, édes uram. S ami azt illeti, elég jó is. Csak ebből, most jut eszembe, nem igen adhatok önnek. Mérlegelte magában a dolgot. Nem igazán, mert ebből nincs is több. Most látom, csak ez az egy. Vagy akar mindenáron tokait, baronet? Már hogy is akarnék? És miért is fárad velem annyit? Lelkemre mondom, én most egyiket se kívánom. Épp most igazán nem. Most miért is szerénykedik? Ja, Istenem, ezzel semmire sem megyünk. kezdett el jajongani miattam. Féltem ezt az egyboromat, igaz? No, de sose vegyen ilyesmit rossz néven egy vén zsugoritól, amelyiket parancsolja ezen az egyen kívül, drága baronet, illetve hisz ezt is felbonthatom én, ha annyira kívánja. Hát nem volna kár érte? Őszintén mondom, uram, hiszen nem is vagyok én igazi borivó. Ezt ön csak úgy gondolja, baronet. És ezt is csak addig, amíg egy nap rá nem ébred arra a titokra, hogy mi a bor. Mert látja csak, az ember azt úgy se tudhatja előre, hogy milyen is ő. Kiféle, miféle, vagy mi lakozik benne. Még egy nap rá nem ébred a csodára, hogy íme, nolám, ő bizony elnök. Higgyen a tapasztalatnak, így van ez, uram. Viszont egyet mégiscsak megnyakalunk, igaz-e? Az ön tiszteletére, ha már oly szíves volt és meglátogatott, hiszen úgy is túl vagyunk már a nehezén. Mert tudja, én tárgyalás előtt sosem szoktam. No de most, mi van már hátra? A kihirdetés, semmi egyéb. És itt, mintha a kisé elkomolyodott volna, tűnődött. Csak nem késik el a tanácskozásról, elnök úr, jutott ekkor az eszembe. Mifélétől? Hát itt, az ítélet előtt, hebegtem, s megint valami iszonyat szállt meg. A tanácskozásról, uram. Milyen tanácskozásról? Kérdezte jókedvű csodálkozással, s majd, hogy meg nem ölelt. Csak nem hiszi, hogy én ezekkel, hogy én ilyen tökfilkókkal összeülök. No, de hogy lehet az? Kiáltottam fel erre. Akkor minek vannak a tanácsban? Hogy minek vannak, uram? Mit tudom én azt? Hogy neve is legyen a gyereknek azért. Úgy látszik, arra valók. Nem értem igazán, ismételtem egész megzavarodva. Azért nem érti, amiért a többit nem. Már mondtam én ezt önnek többször is, vagyis hát a gyerekessége miatt, felelte ő, s megint csak csupa jó akarattal. Ön persze semmit se tud a világ dolgairól, így azt se tudja talán, hogy ő felsége egy nap magához hívatott, és személyesen bízta rám az efféle ügyeket, méghozzá valamennyit. Tetszik érteni engem? Ennél fogva én ítélek ezekben. Másnak itt szava nincs. Ezt nem tudtam, elnök úr. És a többinek semmi beleszólása sincs az ügyekbe? Már hogyne volna. Amit jus murmurandinak nevezünk, a morgási jogát elvenni senkitől se lehet. Csak épp, hogy módjával tegye a morgást, az a tanácsom, mert mihelyt nagyon zavarja a fülemet, akkor én már nem morgok, de nem is ugatok, akkor én már harapok is. No, de ígyunk is erre valamit, mert elmúlik az idő, kiáltotta, felugorva s némi nyugtalan habozás után kiválasztott egy kis üveget. Aztán oly óvatosan törte pecsétjét, húzta dugóját, akár egy öreg és tapasztalt pincemester. No, nézze csak, mit választottam én ki magának, mert nem adok én önnek löttyöd, uram. Csak aztán úgy vigyázzon, mert elég alattomos bor ez is. Oportói vörös. Illetve is ismeri, nem újság ön előtt sem, minek ezt magyarázni. De nézze csak, micsoda tüze van ennek is. Tompa tüze. Nincs igazam? Hát nem olyan, mint valami sötét és titkos erejű kő. Töltött, aztán poharát a világosság felé tartotta, s merengett. Ittunk és hallgattunk. Hát tudja, mégiscsak, kezdte utóbb, s aztán az arcomat vizsgálta, vagy egy pillanatig. No tudja, szánta végre rá magát, hiszen mindez rendben is volna, baronet. Csak ezek az ostoba szellemek, ha ezektől végre szabadulni lehetne. És ahogy a múltkor is, arcát megint csak megszállotta a megkínzottság és aggály valamely furcsa kifejezése. Tűnődő, fáradt tekintetét különben még egy ideig magamon éreztem ezután is, s jól lehet, olyasmit éreztem ezen, hogy talántán valamely még további és még bizalmasabb közlés lehetőségeit mérlegeli magában. Erre már mégsem ügyeltem, mert úgy látszik, Valami végleg magával ragadott. Egész más dolgok jártak a fejemben. A bor ugyanis kezdetben alig ízlett, s már az első kortyok után levert a lábamról fanyar és sűrű erejével. Alig ittam azonban két teli pohárra valót, mikor is, mint a tűz, valami mámoros boldogság öntötte el a tagjaimat. Nagyon szerettem volna nevetni, és most már én tartottam neki előadást. Látja, igaza van önnek. Kezdtem el egy idő után áradozni neki, nem is felelve előbbi megjegyzéseire. Tökéletesen igaza van, uram. Az ember engedjen meg magának mindent e földi ostobaságban. Ma már jól megértem én az elnök urat, mert minek is ez az örökös gyötrelem, a betegeskényes lelkiismeret, meg az önvád. Mi értelme van ennek? Egy szóval, ez az átkozott érzékenység mire való? Úgy van, ígyunk erre, kiáltotta harsányan, és mégis valamelyest már kevésbé őszintén, ezt érezni lehetett. És mi újra ittunk, én pedig egyre jobban belevadultam a mondani valómba. Látja, egész fiatalkorom csupa szenvedés volt, elnök úr. Még gyerek voltam, mikor meghalt az apám, s mi árvák bizony magunkra maradtunk. Nem volt, aki törődött volna velünk. S hogy nem, aztán hát szélnek eresztettek engem is, uram. Eredj utadra, keresd a szerencséd, mondta nekem egy nagybátyám, s minthogy én szófogadó fiú voltam, hát mentem is, útnak eredtem. Ne legyek terhére senki fiának. Csend volt, s mintha megbudultam volna, e régi dolgokba úgy beleszédültem, szomorodtam, s ez még jól is esett. Nagyokat sóhajtoztam e közben, s a lábaimat húzigáltam az asztal alatt, mert éreztem, hogy elnehezültek. Úgy bizony, elnök uram, folytattam aztán valamely buzgó bólogatással. Az ifjúságom ilyen volt, és most vegyük azt, amiben most van részem, a jelent. És aki azt hiszi, hogy ma jobb a sorsom, egy hajszállal sem, uram. Ma sincs én nekem senki ma világon. Mert a nővérem meg a férje, hogy micsoda ostoba nép az, van-e róla fogalma? Tudja, szép emberek ezek, szó sincs arról. Oly pedánsak mind a ketten, és elegánsak. Mármint a sógorom is. Olyan szép, barna-vörös annak az arca, mint a limericki kolbász. No, de a hülye szegény! A lelkemre mondom, hogy rendkívüli barom. S nagyot kacagtam rajta. Hosszan, boldogan. Ha ők tudnák azt, hogy milyen ostobák, s hogy én mennyire megvetem őket. Hát, nincsen jó viszonyban velük, pedig azt hittem, jegyezte meg kissé közönösen, és újraivott. Hogy lehessek én jóba ilyenekkel? Kiáltottam fel. Ilyen szívtelen és ostoba emberekkel, uram. Egyedül vagyok én a világon, elnök úr, s ma már talán véglegesen is, és tökéletesen egyedül. Pedig kár, igazán. Mert ők aztán igazán hozzá segíthetnék valamihez, hiszen csak egy szavukba kerül. Hogy is lehetnék én jó viszonyban velük? Ismételtem szórakozottan. Mikor én is katolikus vagyok, mondottam ki a szót. Lassan mondtam ki, s nem is neki talán. S hogy miért tettem, vagy hogy történhetett ez velem, ma sem tudom. Annyi tény, hogy mihelyt ez is kicsúszott a számon, abban a pillanatban kijózanodtam teljesen, s arcomat is elöntötte azonnal a vér. Lesz, ami lesz, mondottam én magamnak minden esetre, miközben éreztem ám, hogy szemeim a téboly benyomását tehetik. Ő azonban, az elnök, miután tréfás csodálkozással rám merett egy ideig, meglátva arcomon e fura változást, hangos és harsogó nevetésbe tört ki, de olyanban még a könnyei is kicsordultak a végén. No, látja, ez aztán a pompás tréfa, kiáltotta. Ez már teszi, ször, harsogta egész elvörösödve, s még mindig hahotázott. de nem nézett fel rám, s én éreztem, hogy mind a nevetés közben gondolkodik is, méghozzá, hogy rajtam töri a fejét. Látja, kedves jó Sir Edward, ezt már szeretem, mondotta egyre könnyedebbé váló derűvel. S nem csalódhattam. A hangjában volt valami olyas, mintha meg akarna nyugtatni véglegesen is. Szó sincs róla. Jó ez a tréfa, csak veszélyes egy kicsit. Épp ezért ne nagyon mondogassa mostanában, ha megengedi, ezt tanácsolom, uram. S aztán még rám is nézett egy ideig huncut és beszédes szemeivel, s mintha azt akarná kérdezni velük. No, értesz-e már? És most ígyunk is erre, döntött végül, és fenékig ürítette poharát. Én azonban nem nyúltam többé az italhoz. No, Sir Edward, most azonban már sajnos mennie kell. Hely, de jó volna pedig reggelig itt ülni, csevegve, s nagyot nyújtózkodva felállt. No, de majd csak, ami késik, nem múlik, igaz-e? Mert hát mégse való az ilyesmi, hogy ilyen sokáig várassa őket az ember. S ezen felül, az igazat megvalva, úgy való az, baronet, hogy maga menjen előre. Mert hát mégsem akarnám, hogy együtt menjünk ki ebből a szobából. Egy szóval, éljen boldogul addig is, uram, mert azt mondom most önnek, ha úgy kellemes, a viszontlátásra, barátom, de okvetlenül, mert tudja meg, én számítok is erre. Sever az üres butéliát is elzárta valahol, majd gondosan lelakatolta borpincéjét. No, de az Istenért, menjen már, Sir Edward, nekem még fel kellem vennem a taláromat is, rémüldözött tréfás kétségbeeséssel, mikor látta, hogy mégsem mozdulok a helyemről. S én nyilván még mondani szerettem volna valamit búcsúzásul, de hogy mit, ma már sehogy se tudom visszaidézni. Talán csak annyit, hogy köszönöm önnek, mert a szám nagyon remegett, s aztán hát nagy nehezen mégiscsak felcihelődtem. A tárgyalási terem rendkívül megélénkült ez alatt. Úgy látszik, az ítélet mégiscsak többeket érdekelt. Hiszen nem voltam én még egészen a magam ura, s mintha bűnös volnék, alig mertem körülnézni közöttük. És mégis rögtön észrevettem, hogy Tillarond, ez a tekintélyes és vagyonos ember, aki ma még általános tiszteletnek örvend, akiről azonban széltiben hosszában beszélik, mennyire hozzánk húz, hogy mégiscsak eljött hát ő is ide. Sokáig néztem őt. Tiszta fej, ragyogóan fehér, s mégis oly fiatalosan dús és üdefürtökkel. Acélkék szemek és szigorú orr. Világos tekintet és zömögdett testi kiállás. Kurta mozdulatokat tesz rövid karjaival, mint aki hozzászokott, hogy parancsokat osszon. Ez tehát ő. Még sose láttam ennyire közelről, s milyen szerencse nekem, hogy őt nézhetem legalább, s minél tovább nézem, annál határozottabb bennem az érzés, hogy nem hazug a hír. Ő csak ugyan közénk való, hogy a miénk, hogy tehát katolikus ő is. Úgy látszik, a fiatal bozontos néki készített itt jegyzeteket, mert egymás mellett állanak a padban, s hogy az ő iratait szorongatja most hóna alatt az öreg úr. Egy tengerésztiszt elől nyilván mulatságos történeteket mesélhet az ügyésznek, mert az kopasz fejét többször is megsimogatta örömében, s mindannyiszor hangosan nevetett. Mégiscsak haragudni se tudok érte. Hiszen az életet oly nagyon ismerem én már. Régen tudom én, milyen könnyű dolog a mások végzetébe belenyugodni. Vagy nem magam is nevettem az előbb? Nevettem, ittam és fecsegtem, igen. S még siránkoztam is a magam bajain. S hogy nevet még most is az ügyész? Úgy látszik, csupa huncutság rajzik most a fejében. De mire gondolhat vajon ő most? E szegény aranyozó. S vajon van-e mellette valaki? Mindegy az is. Igaza van az elnöknek. Mindegy, mikor hal meg az ember. A védő még mindig nem foglalta el a helyét. Egy beteges arcszínű fiatalember nagy szürke kendővel a nyaka körül, s a bírói emelvény korlátjának nekidőlve annyira belefeledkezik valamibe, hogy a szája mozog, úgy látszik, magában beszél. Aztán hát észbe kap hirtelen. Isten tudja, mi minden járhatott az eszében, mert rémület tükröződik az arcán, s azonnal le is ül. Egy hajlott hátú, svézna külsejű ember pedig állandóan mosolyog, s mindig oly gúnyosan, mintha valaki folyton ostobaságokat súgna fülébe. Végre azonban ásít is legalább, s arca kicsit összeszomorodik ettől. Na de hiába, mert hisz felveszi újra. Viszont mit is tehet arról ez a szegény, ha egyszer olyan a vére, hogy neki mindig csak gúnyolódnia kell? Ó, emberi bárgyúság, mintha időtlen ideje ismernélek. A beszélgetés halk zaja tölti be a termet, s hogy mi nehezen múlik ilyenkor az idő. De hol marad ilyen sokáig az elnök? Ennyi időbe telik, amíg felveszi talárját, vagy mégiscsak tartanak tanácsot is oda benn? Ó, hogy miért is maradok én itt? Gondoltam ekkor, mert elviselhetetlen volt a fáradtság, amelyet a szívem körül éreztem. Mert mi célja van ennek? Vagy mindenáron halálra akarom kínozni magam? Ekkor azonban egy pillanatra megszakadt a morajlás, és én elálló lélegzettel kaptam fel a fejem. Kinn menetelés dobaja hallatszott a folyosóról, s utána rövid vezényszavak az ajtóban, s az alabárdosok újra felálltak. A teremmester is megjelente közben megint, gyorsan végigjárt a padok közt, az újonnan érkezetteket véve szemügyre. Aztán úsdje rohant, már ott se volt, szaladt ki az ajtón. Közben a halk moraj még egyszer nagy erőre kapott. Egyesek hevesen vitatkoztak, mások nevetgélve fecsegtek, de magam én már nem igen tudtam senkire se figyelni. Valami nagy álmosság szakadt le rám, s mintha nem is volnék már ébren egészen. A bíróság, kiáltotta ekkor az ajtóban valaki, s erre minden azonnal elnémult. Ecsendben pedig lassú lépések tompa zaja koppant, s az alabárdosok sisakjai közt nem sokára láthatóvá lettek a bókoló fekete fövegek bóbitái, s a bíróság fellépett az emelvényre, a teremben pedig mindenki felállt. S ami különös, épp abban a pillanatban, mikor odakinn is szólni kezdtek a harangok. Elől az elnök, s én mindegyre csak őt nézem. Az arca ugyanolyan, mint annak előtte. Méltóság teljes és szigorú. Illetve talán még inkább az, mint hogy még élesebben villant a szeme félig nyitott szemhéja mögül. De mintha alakja is hatalmasabb volna most ebben a talárban. Mosolyogtam. Igen, ő az. És az előbb még bársony zubbony voltám rajta, ideben pedig büntetni fog ugyan ő. S már is lázas vérhullám öntötte el arcomat ettől, a lázadás régi tüze. S engem most boldoggá tett ez a tűz, mint mikor hazaérkezik az ember. Büntetni fog, igen, de vajon van-e joga ehhez? Nem éppen olyan gyarló és esendő, mint mi valahányan. És boros üvegei táncoltak szemem előtt. Ott áll most fekete talárban. Lehet az? Hát hiába, én ezt nem bírom ki tovább, mondottam félhangosan magam elé, minthogy már-már összecsuklottak a térdeim is. Mégse történt velem semmi különös. Valószínűleg azért se, mert a következő pillanatban elhelyezkedett a bíróság, s utána mindenki leült. Ismét székeket tologattak, s egy nehéz sóha is tört fel valahonnan. Felnéztem. Tilla Rond volt. Igen, ő. Ó, te drága, gondoltam ekkor, s megszerettem volna ölelni fehér koszorús tiszta fejét. Talán arra gondolsz most, hogy nem sokára, igen, már holnap esetleg rajtad a sor. S elöntötte arcomat a könny. A tárgyalást újból megnyitom, mondotta most az elnök, csengője után nyújtva ki kezét. Hozzák a vádlottat elénk. S azzal odafordult a jobboldali bíróhoz, s mondott neki valamit, az válaszkép szertartásosan bólintott szavaira. A többi bíró viszont most már meg sem utcant. Nagyon elhallgattak az urak. És ekkor én, aki az utolsó előtti padban ültem, egyszerre csak felálltam a helyemről. Muszáj volt, mert mintha egész testemet rázni kezdené valami. És az elnök ugyan rám vetette szemét, de a tekintete nyomban el is ejtett. Mert épp e pillanatban hozták be őt is, e bátor kis aranyozót. Védője karján jött, két alabárdos közt, és úgy látszott, testi erőinek annyira nem ura már, hogy azt sem tudja, mi van körülötte. Egy szóval végleges és végzetes kimerültség mutatkozott az egész alakon, s legfőképpen arcának tökéletes közönyén. A védő pedig szemmel láthatólag annyira szomorú volt, szinte ünnepélyes volt ez a szomorúság. Igen, tudom, ez a halál ünnepélyessége, beszéltem magam elé. S alig, hogy odaértek a két korlát elibe, mikor az egész bíróság, s vele a hallgatóság is ütemesen és egyszerre újra felállt. A nehéz tölgyfaszékeket tehát megint csak ide-oda tologatták. A vádlott pedig, aki még csak e pillanatban ült le, alig volt képes felemelkedni a helyéről. És aztán is úgy látszik, annyira gyenge volt, hogy az egyik alabárdos karját ölelte át két karjával, mint a gyerek. A levegőben most kötfoltok táncoltak előttem, amelyek, nem tudom megmondani miért, szimbólumokká nőttek hirtelen, s a légen át Krisztus Urunk kínszenvedéseit jöttek jelenteni nékem, szemeimből pedig szünet nélkül folytak könnyeim. Előttem az emelvényig történetesen épp akkor senki sem állt. Tilarond oldalt állt, kemény és makacs fejtartással, mintha azt akarná mondani nekik, annál inkább, és ha belehalok is. Drága fehér fürtök, ti vagytok most minden erősségeim. Az angol király nevében hasított bele a csendbe az a hang, és elnémult. Én, James van Gelden, bíró és társaim, Sir John Arthur Macrosum ügyében, aki előttünk a jári határozata szerint felségsértéssel, hazaárulással, lázadással, valamint az egyház iránti hűtlenséggel vádoltatott 9 teljes napon át. Miután meghallgattuk úgy a vádakat, valamint a vádlottat magát, a tanúkat és az ügyvédet, az ország törvénye és a régi szokása szerint, ebben az ügyben mi meghoztuk fellebbezhetetlen ítéletünket, amint következik. Megint csend lett, és ekkor különös valami történt. Az elnök, aki eddig az iratokat tartotta kezében, most letette azokat, és egyenesen rám tekintett. Nem csalódhattam. Istenem, ez bizony így volt. Nem, ebben már nem lehetett semmi tévedés, mert hisz bele is mosolygott a szemembe. Igaz, hogy alig egy pillanat tizedéig, aztán ugyanolyan kedvetlenül mondta tovább. A bíróságnak ugyan megvan a maga véleménye vádlott haszontalan életmódjáról, sőt, szükségesnek is ítéli, hogy korholja az e fajta fiatal emberek merészségét, elbizakodottságát, és egyáltalán fennhéjázó maga viseletét. De mégiscsak úgy látja, hogy nagyobb bűnt a törvények ellen nem követett el, és ezért mi őt végérvényesen felmentjük. Megadván néki a jogot, hogy jelen ítélet után törvényeink szerint személyével szabadon rendelkezzék, és megint azokat a kiváltságokat élvezhesse, amelyek a szabad és nemes embereket mindenkor megillették hazánk országaiban. A teremben zuhanást lehetett hallani. Én is leborultam a padra, s csak akkor ocsúttam fel zokogásomból, mikor már csak néhányan voltak a teremben, köztük Tilarond, kinek tiszta acélkék szemeiben szintén megcsillantak a könnyek. Parancsokat adott az írnokának. Rohantam ki, s le a lépcsőkön, s futásomban már csak egy pillanatra reszkedett meg előttem egy fekete ruhás asszony alak, aki némán, mint a sápadt szűzanya, az ájult ember homlokán a verítéket törölte lekendőjével. Kint bágyat szépségében ragyogott a téli nap, s felengedett a hideg is. Már messzeben jártam a városban, mikor észbe kaptam, hogy hiszen hova is rohanok én. Pircsihez kéne mennem, jutott ekkor eszembe. Elmentem hát hozzá, mert hisz megbeszéltük, hogy várni fog a kettőnk kocsmájában. Éppen egy korsó fekete aléllel igyekezett megbirkózni. Nem is látott hát meg, csak mikor már letette a kancsót. No, mi van, ször? Ugrott fel a helyéről. Felmentették, mondottam neki halkan, és megint csak megeredt szememből a könnyem. Ámulatában nem is talált rögtön szavakat, pedig úgy láttam, nagyon szeretne valami szépet mondani nekem. De egyre csak nézett rám, s valami idegenszerű volt a szemében. A tisztelet, félelem és a csodálkozás oly kifejezése, ahogy talán csak ismeretlen és titkos hatalmasságokra szokott felnézni az ember. Pircsi, hát mi a baj? Próbáltam szólani hozzá. Akkor hát hurrá, ször, mondotta ki végre. Aztán hát ott hagytam őt is, s még sokáig róttam az utcákat, oly boldogan, gond és gondolattalanul, mintha halálos veszélyből szabadultam volna magam is. S én, na ha még ma sem tudom, mindez miért és hogy történt úgy, ahogy megtörtént, mégis különös, rejtelmes jeleket láttam ezekben az eseményekben, már aznap, s éppen ezért azokat le is írtam ide. Hogy mely jeleket? Biztosan ezt se tudom. Annyi tény, hogy az alkonyatban kimenvén, London északi kapuján a csendesség felé, sokáig ődöngtem ott még magánosan, amíg egy elhagyatott, roskadozó kis ház kapujában megálltam. Ott álltam jó ideig a kapufélfához támasztva fejem, aztán lehunyva szemeim, körülbelül így imádkozhattam. Eljöttél és boldoggá tettél minket, Uram. Uram, kiáltok hozzád. Az adventben eljöttél hozzánk, a mi látogatásunkra, kik benned hiszünk és megáldottál lélekszakadt szerencsétleneket, s hogy oly gyengének teremtettél engem is, áldom kezeid, hogy módot adtál segítenem a gyengeséggel is, és örökkérezkető, szerencsétlen szívemmel, Uram. Hiszen tudom én, hogy csak is a te akaratod lehetett ez, csak is a tiéd. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Ámen. Vége.